során. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű, vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter kérdésre válaszolva azt mondta, az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Elmondta, a kekvák kapcsán az a megállapodásuk, hogy lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Vannak olyan kekvák, amelyekhez kórházak tartoznak, de az egyetem önmagában is egy olyan intézmény, amelynél kell idő arra, hogy a tulajdonosi működési struktúra átalakuljon. A kormányfő közölte, azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-éig megszüntetik, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos, tette hozzá Magyar Péter. Tordai Attilát a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat átadás átvétele pénteken elindult. A munka folyamatos. Az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is, tette hozzá. Az OVS korábbi főigazgatója, Bajerni Matusovics Andrea múlt héten lemondott tisztségéről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott. Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Az inzura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók mintegy 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Közleményük szerint ez a napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek mintegy 89%-a tervez hosszabb-rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33%, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez. A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség. A jármű útközben történő lerobbanását 42% említette, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését, az út kényszerű lemondását is. Ma folytatódnak a hajdúbihari református napok programjai. A korábbi debreceni református napok mintájára idén 3 egyházmegye, a debreceni, a hajdúvidéki és a bihari gyülekezeteit, tagjait hívogatták a programokra. Tegnap ifjúsági találkozóra várták a fiatalabbakat, valamint neves művészek részvételével tartották meg a Fordított ige című zenés irodalmi estet a református nagy templomban. Ma az emlékkertben és környékén főzőversennyel, kézműves vásárral, gyermekfoglalkozásokkal folytatódik a Hajdú-Bihari Református Napok rendezvény sorozata. Ritka csillagászati jelenség a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Svábhegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Svábhegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
Az időjárásról.
Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. It's hard to find in the city peace of mind. Ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction, can't take a moment to be kind. For lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
And he's saying to you, won't
you say once more, I love you in the bread and in the wine. Till the whole world our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours, and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
Mesekuckó, 10. születésnapja.
Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
13 éves a Pulzus Rádió.
2012. december 24-én esti órákban volt, körülbelül azon a napon körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság Ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné, Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Óriási érzés fogott akkor el, nem beszélve az, hogy néhány kérdés válasz után kimondottan a média hatóság, hát kik, ha nem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk.
Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban.
Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a képességekkel, készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
Képesség vagy tudás?
Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ez felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni, tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákban, és ő, hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni iskolába 6 évesen akkor.
Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről. Hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év.
Ismeri picit
tud
a betűket.
Számolni, akartam mondani, itt a koncentrációs képességek. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett. Akkor igazából sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív vitás, figyelem és motoros képesség.
Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, ki van is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogy az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezé. Nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgokat találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez forduljunk?
Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet a pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz vagy
az
sem?
A november, mert igen, mind, született gyerek,
igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberben ő iskolai érett lesz.
Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már, akár azt mondom, 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ban. Ez az iskolába dől el.
Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola éretlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek a
Én szerintem.
Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómik is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából média függő, képernyő függő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni, mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás.
hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is, és természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak egy óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy azok ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 doboz könyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk, van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten, ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
Mára-már mások az álmok és mások a kihívások?
Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és mesekuckó?
Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
Hogyan működött a mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is. Hogy működjön?
Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem két, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a Romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, gazdát cserélnek a könyvek?
Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrés lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg. Felelő.
Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időnt szánni.
Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult, és itt vagyunk?
Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni, és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtárakból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 13 éve szól magyarul is, Beregszász egyik legismertebb rádiója, Pulzus Rádió. Az FM 92.1-es frekvencián hallható rádió mára a kárpátaljai magyar közösség mindennapjainak meghatározó hangjává vált, de a története jóval korábban kezdődött. A kezdetek egy online rádiózással és egy nagy álommal indultak, azzal a céllal, hogy Isten igéje és a magyar szó kilépjen a templom falai közül, és minél több emberhez eljusson Kárpátalján. A rádió földi sugárzású frekvenciáját 2012. decemberében nyert el, azóta pedig folyamatosan fejlődik, miközben megőrizte a közösségépítő és értékközvetítő szerepét. A 13. születésnap apropóján most a kezdetekről, a kihívásokról és az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatairól beszélgetünk a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal.
2026-ot írunk, de amikor megnézzük a nagy falon a licenc engedélyünket, akkor láthatjuk, hogy a Pulzus Rádió 13-ban kapta meg a működési engedélyt első alkalommal, és ez most már a második időszakon is túl vagyunk, és most egy harmadik időszaknak az elejét próbáljuk szervezni. Visszatekintve az elmúlt 13 évre, mik azok a pontok, amire igazán nem büszke vagy, és amire úgy meghatározó élményként látod ezt az elmúlt években?
Egy kicsit hagy korrigáljam a bevezető szavaidat, igen, valóban 13 évesek lettünk. Annyit csak visszatekintve a múltba, hogy elméletileg a működési engedélyünket, amikor is 2012-ben, december 24-én rábólintottak a 6-ból 5 honatja a médiahatóságba, Kijevbe, ezt pontosan emlékszem, 2012. december 24-én. Esti órákban volt, körülbelül azon a napon, körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság, Ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné, Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Szerintem ezt már körülbelül 13-szor vagy 14-szer, de lehet, hogy sok-sok más médiának
is nagyon megmaradt.
Többször elmondtam, igen. Óriási érzés fogott akkor el, nem beszélve az, hogy néhány kérdés-válasz után, azt tudni kell, hogy ezeknél a döntéseknél élő egyenes adásban közvetítik, kimondottan a médiahatóság, hát kik, ha nem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát jó mondtad az előbb István, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk. Ha kimondottan erről a 13 évről beszélnék, akkor úgy gondolom, hogy az a 2012-es, 2013-as év nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy a mai nap itt ülhetek, itt ülhetünk, és úgy gondolom, hogy mint Beregszász, Kárpátalja és Ukrajna egyetlen kétnyelvű 24 órás média, ami napi szinten azt, amit felvállalt, mint már a korábbi években elmondtam, a mai napig tudjuk teljesíteni. Igen, most egy harmadik félidőn is nem akarom még lelőni a poént, ha bár tudunk erről beszélni, és most egy kicsit úgy mindenféleképpen, amikor készültem és jöttem, úgy el szeretnék mondani egy-két dolgot, mert még egy hónapja ezelőtt, még a vasárnap istentisztelet után is voltak olyan gyülekezeti tagjaink, aki úgy megállítottak, és mondták, hogy Miklós, hát ne talán valami baj van a rádió körül, meg a működés, meg leszünk, nem leszünk, és a többi. Mindenkit meg szeretnék nyugtatni. Azért mondtam ezt a harmadik fél időt, mert valóban most már harmadik alkalommal sikerül licencet hosszabbítanunk, és büszkén ki tudom jelenteni azt, hogy sikerült megszerezni. Igaz, még a licenc nincs a kezünkben, mert azt tudni kell, hogy 2027. február hónapjaig van még a mai napra a működő licenzünk, de átmentünk, én úgy érzem, egy elég komoly, hát nevezzük vizsgálaton, nem vizsgálat, ez egy elméletileg egy soron lévő, szóval ez minden média, amikor lejár a licenz engedély, akkor mindenkinek egy próbál át kell menni, hál' Istennek sikeresen vettük ezt a próbát. Mint mindenkinél úgy gondolom, persze, természetesen voltak hibáink, voltak kérdések, de hál' Istennek ez úgy néz ki, hogy megoldódott, úgyhogy bátran merem mondani, hogy tovább Púzus Rádió 2027-ben is úgy néz ki, hogy folytatja működését. Ha visszatekintek erre a 13 évre, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon, mint maga a nevünkben is benne van az, hogy púzus. Ugye amikor az embernek a púzusát látjuk, az is egy nem egyenes Isten őriz, hanem ennek is van egyszer fent, egyszer lent. Én ezt a egyszer fent, egyszer lent úgy nevezném inkább, hogy voltak rengeteg megpróbáltatásunk, rengeteg olyan dolog, amit úgymond végig kellett vinnünk. Mondjuk ki azt is bátran, hogy azért egy tapasztalatban, kezdő tapasztalatban úgymond, ha a Sionkort veszem példának, akkor mondhatom nyugodtan azt, és ennek is, ezt is mindig elmondom, nagyon örülök annak, hogy amikor 2013. május 22-én, amikor megszólaltunk és a műsor ácsunkkal úgymond próbáltuk kiszolgálni a kedves rádióhallgatókat, akkor nagyon örülök annak, hogy az első felhívásainkban nem az volt, hogy szerkesztőket, műsorvezetőket, hírszerkesztőket, riportereket keresünk, mert azért azt tudni kell, hogy az elején ezeket a szakmákat, ezeket a kollégákat megörököltük a Sion Rádiótól, és azért is mondtam, hogy a 2011-12-13-as év nagyon megalapozta, hiszen akkor kezdtünk stúdiót alakítani, akkor kezdtünk antennát építeni, akkor kezdtünk úgymond kialakítani azt a, hát én inkább azt mondom, azt a munkalégkört, amit a mai napra is viszünk továbbra is magunkkal. Természetesen sok-sok-sok-sok minden változott, és én most azt kellene, hogy mondjam, hogy a Covid időszak és a háború, ami nagyon-nagyon változtatott, de én úgy érzem, hogy 5 évvel ezelőtt is, az a 8 év is, az első 8 év, az is egy óriási nagy kihívás volt, mert azért mondjuk ki bátran, hogy akkor sem, kivált a mai nap sem, nem sok általam rádió szakmával rendelkezők, riporterek, műsorvezetők, zenei szerkesztők, rovatszerkesztők, mint ma sem, nem sokan sétálnak Beregszáz központján, vagyis magyarán meg kellett tanálni azokat az embereket, akikkel valóban el tudtuk ezt indítani, meg kellett tanálni azt a hang, azt a zenei, azt a megfelelő műsorácsot, amivel úgy gondolom, hogy a hallgatóknak a szívébe ott tudunk a mindennap is, ott tudunk lenni a mindennapban. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű. És ami még fontos számomra az, hogy azért a köztudat. A köztudat, kezdve itt a vállalkozók, az állami intézmények, a kollégák, emeljük itt ki a Púzus Rádió stratégiai partnerét, az Európa Rádiót, Agnus Rádiót, Felvidék Rádiót, rengeteg-rengeteg olyan partnerünk volt, akivel kezdtük, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy most egy kicsit már erről sok mindenről, erről a partner kapcsolatról nem sok mindent tudunk beszélni, de a mai nap is vannak közös műsoraink, a mai nap is konzultálunk, beszélgetünk, és nagyon örülünk annak, hogy vannak olyan kérdések a mai napra is, amikor ezekre általam felsorolt kollégákra tudunk számítani. Ugye tudni kell azt is, hogy egy rádiózás az óriási technikai parknak egy nagy, óriási nagy kihívás, ami megint csak rengeteg olyan dolgokba ütköztünk, amit nem biztos, hogy szakemberek, kollégák nélkül ezt a mai napra így össze lehetett volna állítani. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon nem egyszerű volt a kezdés, a mai nap is, de én úgy gondolom, hogy minden egyes vállalkozásban, ugye tudni kell azt, hogy ebben a nem egyszerű helyzetben azért ugyanúgy nem egyszerű bármilyen vállalkozásnak. Emberi erőforrás, anyagi kérdések, és a többi. Szóval rengeteg-rengeteg olyan kérdés, de, és lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, könnyű, legalábbis egyszerűbb úgy dolgozni, amikor az embernek a háta mögött van egy csapat. Igen, ez a csapat évről évre változott. Nagyon örülök annak, hogy a Pulzus Rádióban most körülbelül már több mint 6-7 éve nincs emberek elvándorlása, vagyis elméletileg ez a csapattal csináljuk már azért 6-7 éve.
A legnehezebb 6-7 év igazából, fontos meg.
Nem tudom, hogy sok mindenki el tudja ezt magáról mondani, de én ennek nagyon-nagyon örülök, és számomra is ez azért valamiről csak beszél.
Érdekes hasonlatot mondtál, hogy a rádiónak a neve az egyben, hát mondjuk azt, hogy az eddigi életszakaszát is meghatározza a Pulzus az emberi szívvel, és nekem egy másik hasonlat jutott eszembe. Ha azt mondod, 2012. december 24-e az a fogantatás időpontja, akkor 2013. május 22 az pedig az első hangadás, vagy mondhatnám az első felsírás. Ez a nap hogy maradt meg a te emlékeidben, amikor először, tehát hogy már nem csak licenzről beszélünk, már nem csak papírról, már nem csak elfogadott dokumentumokról, hanem valóban egy rádió készüléken az, amit Pulzus FM-nek nevezünk, az úgy megszólal.
Egyszer volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, ha bár erről is már szerintem már nem egy kezemben tudnám megszámolni, és akkor arról beszélgettünk, hogy hát Miklós, erről szerintem egyszer egy könyvet kell lesz írni. Hát úgy gondolom, hogy ez is, ha egyszer valaki megéri azt a könyvet, akkor ez a kérdés, amit most feladtál, szerintem ez is bele fog kerülni. Egy délutáni nap volt, budapesti barátaink, kollégáink épp fent csüngtek a 30 vagy nem tudom én 20 valamennyi méteres antenna oszlopon. Annyi volt a még ebbe egy nagyon jó, hogy ők fel tudtak menni. Ugye tudni kell, hogy a rádiósok azok mindig, amikor antennát választanak, akkor mindig nagy hegyet, jó nagy magasra, stb. Hát ebben néhányszor csúnyán finoman fogalmazva meg is jártuk, mert azért tudni kell azt, hogy az, hogy van egy stúdió, az, hogy van egy műsor, még nekünk van még egy stratégiai nagyon fontos objektumunk, ez az antennánk. Válaszolva ismét csak a kérdésedre, azt tudom mondani, hogy el kell képzelni ezt antenna oszlopot, fent vannak az antenna kivitelező kollégák, ahogy illik szépen, munkasapka, csipőfogó, mit tudom én, csavarhúzó, minden az oldalukon, és akkor feljöttek egy gépjármű, az a saját gépjárműkkel, és akkor még csak nem is gondoltunk ebben Zolival, hogy most mindjárt megszól a rádió, és akkor mi csak vártuk, és akkor egyszer csak mondtak, hát ott van, állítsátok be az FM-et, a 92.1-et, és akkor ugye egymásra néztünk, nem tudom, hogy Zoli vagy én, oda mentünk, és akkor az ő gépjárművükbe megkerestük ezt a frekvenciát, a 92.1-et, és ez csak megszólalt. Hát egy délutáni sávunk ment, egy délutáni műsorunk ment, ugye azt tudni kell,
igen, szerda volt.
Igen, és azt tudni kell, hogy egy délutáni sáv ment, tudni, igen, hogy online már akkor mi azért működtünk, és ment minden nap a rádió online, már jóval korábban, és amikor megszólalt, hát az valami olyan volt, először olyan érzés fogott el, hogy fel se fogva aztat, hogy hát most mi ezt itt ketten hallgatjuk. Most valami történt, ugye? Valami meg. És utána, amikor úgy kezdtük elfelengedni a fantáziánkat, plusz belevéve azt, hogy mi is volt a célunk evel a hatalmas nagy antennával, mi is volt a célunk az antenna rendszerrel, ami felkerült az oszlopra, a technikai kivitelezések, stb. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy vasúti 3 tonnás, az egyik legkisebb vasúti vaskonténerbe voltak akkor a műszereink kisorakoztatva. Még egy érdekes történet most hirtelen eszembe jutott, ugye tudni kell, hogy ezeket a műszereket, ezeket hűteni kell, kivált nyáron, mert ugye ez a vaskonténer hamar felvezetik. Soha nem felejtem el, hogy vittem a szőlő közt, és hogy mentünk fel egyszer avval a szakemberrel, aki éppen légkondikat állított be, és nem értette, hogy minek kell a hegy legmagasabb tetejébe a szőlő közt egy vaskonténerbe éppen egy légkondit beüzemeltetni. De visszatérve a kérdésre, de elkezdtünk rögtön egy kicsit ugye fantáziánkat elengedni, és akkor próbáltunk olyan embereket elérni, nem tudom, most hirtelen ezek jutnak eszembe, Beregszász természetesen, Jánosi, Kaszony, Csongor, Munkács, kezdeni hívni embereket és kérni arra, hogyha valaki autóban van, vagy mit tudom én, éppen rádió mellett, akkor álljunk már erre a frekvenciára, mert ugye akkor tudni kell, hogy a kezdetén senki, sőt a mai napra se, senki nem tudná ezt pontosan leírni, hogy mit tudom, hogyha ráteszünk egy térképre egy körzőt, és akkor azt mondjuk, csinálunk egy kört ezzel a körzővel, hogy azt mondják, na, itt lehet hallgatni a rádiót. Rengeteg sok mindentől függ ez, kezdve, mit tudom én, természeti dolgoktól, technikai dolgoktól természetesen, de akkor egy olyan érzésem volt, amikor úgy jöttek úgy lassan a visszajelzések, hogy hoppá, hoppá, hát akkor ez most nem csak itt erről a Fekete-hegynek a csúcsáról szól, hanem többen, és szerintem az volt az első pillanat, amikor az ember úgy átérezte, a licenz a 2012-es december 24-i dátum, ez az persze, ez volt az első, de utána ez a pillanat volt, amikor az ember kezdte úgy megérezni azt, hogy a felelősségtudatot, hogy végül is mit is csinálunk, a minden egyes kiejtett szó, most akkor hogy, meg mint, meg merre, jó, sokan hallgatnak, és a többi. És láss csodát, ez a további években ez be is bizonyosodott. Mai napra nincs éppen a szerkesztőségünknek a falán kint ez a térkép, de ez is azt mondom, hogy ez valon az én, hát most azt mondom, az én hibám, de akkor volt egy térkép kirakva, Kárpátalja térképe szerkesztőségünknek a falára, és erre a térképre napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra felkerült több és több olyan kicsikek is, rajszeg, meg tű, meg minden, amikor jöttek a visszajelzések, ugye tudni kell, hogy annó még akkor 9 óra élő műsor csináltunk napi szinten, és mindig kértem a műsorvezetőket, ha voltak olyan betelefonálók is, mindig kértem, hogy kérdezzük már meg, hogy honnan telefonálnak, kik telefonálnak, stb. És amikor mindig jött egy-egy új település, akkor erre a térképre rákerült mindig egy gombos tű. Hál' Istennek nem kellett hozzá 13 év, hanem elég rövid idő alatt ez a térkép úgy nézett ki, mint egy sündisznó, ahol a sündisznónak a háta csak szélesedett. Egyszer volt még, emlékszek, akkor most konkrét nem emlékszek évre, dátumra, névre, de volt egy főkonzul is Beregszászban, aki Szolyváról jött éppen hazafelé, és azt mondta, hogy Miklós, mi jövünk Kievből, és Szolyván hallgattuk a Pulzus Rádiót. Azt mondta, főkonzul úr, hát hogyha ott hallotta, akkor itt van egy gombos tű, dugja bele abba a fizikális térképünkben. Úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami, és még egy nagyon-nagyon fontos mondat, azok az évek, amit mondtam, hogy nagyon meghatározó volt. Ugye nekünk akkor, és nem azt mondanám, hogy most is, de akkor is rengeteg olyan kérdésekbe ütköztünk, hogy most mit tudom én, saját magunk ástunk árkot a villanyvezetéknek, saját erővel húztuk fel a szerkesztőséggel, az antennát kevertük, a betont, itt mindenféleképpen ki szerettem emelni Jakab Sándor mérnök úrnak a segítségét, aki megtervezte a Pulzus Rádió első antennáját, hogy fog ez kinézni, stb. Mi csak néztünk a fejünkből kifele, és amikor látok azt, hogy mit tudom én, hogy ez itt soha nem fog eldőlni, leesni, valami történik vele, de annyira jó megtervezte akkor Sanyi bácsi ezt az antennát, hogy hál' Istennek nagyon-nagyon sokáig az első években legalábbis szolgálta a Pulzus Rádiót. Hál' Istennek azóta már azért átmentünk egy modernebb antennára, modernebb technikai parkra, úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami úgy bennem van is, és még egyszer azt mondom, hogy független ettől, ha nincs ez a csapat, aki ma is a hátam mögött van, és azért csinálja minden napját, én úgy gondolom, hogy enélkül lehet szerintem biztos, hogy nem ülnék itt, és nem hallgatnának a rádióhallgatók most ezt a műsort. Természetesen a kollégáknak elsősorban, de a rádióhallgatóknak is meg szeretném köszönni ezt a csodálatos 13 évet. Én úgy gondolom, hogy nélkülük nem jött volna ez létre, és természetesen megint csak mindig ebben kellett volna kezdeni, természetesen a Beregszázi Református Egyház gyülekezetének Taraszközi Ferenc személyébe vezető lelkipásztor személyébe, és köszönjük a mindennapi támogatást, és valóban annak örülök, hogy a Pulzus Rádió meg tudott maradni úgy, hogy nem politikai párt, semmilyen vállalkozási, nem tudom én, szellemű emberek segítségével, hanem valóban a Jóisten és a Beregszázi Református Egyház gyülekezete segítségével a mai napra 13 éve tudjuk csinálni, amit csinálunk.
13 éves lett a Pulzus Rádió. Ebből az alkalomból a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal beszélgettünk.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose. All of the confidence in knowing that it's working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth
hoping, I'm forgetting, I can't see it. Not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Az egyházkormányzás és a gyülekezet építés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában, amelynek idei témáját Makkai Sándor személyéhez kapcsolták, akit 100 évvel ezelőtt választottak püspökké. A konferenciát május 12-én szervezte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke az intézmény épületében. A rendezvényről Ősz Sándor előd adjunktussal a konferencia szervezőjével beszélgettünk. Ezt követően Pusztai Gábor a Debreceni Egyetem néderlandisztika tanszékének egyetemi docense, a holland-magyar kapcsolatok kutatócsoport vezetője röviden ismertette előadását, amelyben Cseszkó Gyula orvos a holland Indiákon végzett missziói szolgálatát tárgyalta. A riporter Pilbák Kincső.
A 11. egyháztörténeti konferencia idei központi témája az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés volt, Makkai Sándor püspökké választásának 100. évfordulójához kapcsolódva. A május 12-én tartott konferenciáról Ősz Sándor előd szervezővel beszélgettünk.
A konferenciát pontosan ezelőtt 10 évvel hívta életre Kolumbán Vilmos, aki akkor az egyháztörténet tanára, professzora volt itt a teológián. Az elsődleges cél az volt, hogy az Erdélyben kutató egyháztörténészeket fogjuk összetalálkozzanak. Utána viszont nagyon hamar, egy-két év után a konferencia kinőtte magát, és a Kárpát-medencei egyháztörténettel foglalkozóknak lett a seregszemléje. Még van ennek egy párhuzamos eseménye, a hitkonferencia Budapesten novemberben. Néhány éve viszont az is szükségessé vált, vagy tulajdonképpen ez 2022-ben az Enyedi Kollégium jubileumán vetődött fel, hogy adjunk egy témát neki. Soha nem korlátozzuk be, mindig mindenkit szívesen látunk, aki egyház történettel foglalkozik, kezdve a 16. századtól egészen a közelmúltig, viszont azóta mindig van egy kiemelt témája a konferenciának, általában valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva. Mivel idén ünnepeljük Makkai Sándor püspökké választásának a 100. évfordulóját, akkor idén Makkai Sándor az egyik fő téma, vagy a konferenciának a fő témája, éppen ezért az egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címet választottuk, ugyanis Makkai Sándor püspöki szolgálatában nagyon fontos volt, hogy az egyházkormányzás mellett a püspök a gyülekezetépítő munkának serkentője, elöljárója legyen. Így ő van idén a központban, lesz egy szinte teljes napot átfogó makkai szekció. Az idei konferencia éppen a Makkai Sándor hívószóra való tekintettel picit bővebbre is sikerült. Általában 30 körüli előadónk van, idén 41 előadónk jelentkezett be, Így három szekcióban működik a konferencia. Van egy túlnyomó részt makkai szekció, van egy jelenkoros szekció, és a legbővebb a koraújkoros szekció, tulajdonképpen 16. századtól el a 19. század elejéig. Lesz egy külön könyvtörténész szekció, mert hát különösen Erdélyben és Kelet-Magyarországon az utóbbi időben a könyvtörténeti kutatások is felfutottak. És hát az utánpótlásról se feledkeztünk meg, lesz a konferencián egy diák szekció, ahol a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói, fiatal, egészen rügyező, bimbózó kutatók mutatják be a legújabb kutatásaikat, ismereteiket, általában szakdolgozathoz vagy valamelyik más kutatási programhoz kapcsolódó munkájukat.
Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem néderlandisztikai tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője Cseszkó Gyula missziói munkáját és annak hatását mutatta be.
Az előadásomnak a címe a Holland missziót szolgálatában Cseszkó Gyula a Holland-Indiákon. Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából. Ő itt végzi a munkáját egészen a II. Világháborúig, amikor ugye 1942-ben a japánok megszállják a Holland-Indiákat. Ekkor még a megszállás kezdetén még nem internálják Cseszkó Gyulát, mert magyar állampolgár, és ezért ő ellentétben a szövetséges államok állampolgáraival nem kell, hogy táborba menjen. Ő folytathatja a munkáját, de amikor a japánok észreveszik, hogy ő gyógyszercsempész be a hadifogoly táborba, hogy segítsen az angol-amerikai és holland foglyokon, akkor Cseszkó Gyulát is internálják, és egy ilyen japán internáló táborban hal meg 1945. januárjában. Egy bombázás során egyébként az amerikaiak bombázzák a japán létesítményeket. Ebben a bombázásban megsérült Cseszkó Gyula is, és akkor ő ezekben a sérülésekben hal bele. A felesége, Hadadi Emma, aki marad Tahunán, ahol ez a missziós kórház van, őt pedig 1945. augusztusában azzal vádolják meg, hogy összejátszik a szövetségesekkel, kémkedik a szövetségeseknek, japánok letartóztatják, és a japán titkos rendőrség, a Kempeitai megkínozza, végül kivégzik 16 másik helyi vezetővel együtt, amely azt jelenti, hogy az utcán nyilvánosan lefejezik őket a japánok. És a négy gyermekük egyébként, a cseszkó házaspárnak van négy gyermeke, akik egyébként mind a Holland-Indiákon születtek, őket egy benszülött ápolónő veszi gondozásba, és egy kis szigeten élnek, ahonnan egy közös akcióval a szövetségesek, tehát egy angol-amerikai-holland akcióval kihozzák onnan ezeket a gyerekeket, és akkor először Ausztráliába kerülnek, majd Hollandiába, nevelőszülőkhöz kerülnek, és akkor ott nevelik fel őket. De felnőtt korukban gyakorlatilag ezek a gyerekek mind emigrálnak tengerentúra, Ausztráliába, illetve Kanadába élnek ők és a leszármazottaik, illetve ők már nem, mert a gyerekek közül már senki sem él. A legfiatalabb az tavaly halt meg. Azoknak a gyerekei, azok még élnek, cseszkó gyerekek. Az előadásom gyakorlatilag ezt akarta bemutatni, hogy a külmisszióban milyen munkát végeztek, és milyen sorsok vannak, hogyan szól közbe a történelem egy-egy missziós elhivatottságú embernek az életébe, és hogyan vált gyakorlatilag maga, tehát az életpályát, azt hogyan befolyásolja a történelem menete, ember tervez, Isten végez, gyakorlatilag ez volt az előadásnak a lényege.
Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.